Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Irodalmi romkoncert címmel indul sorozat Veszprém és a Balaton felvidék történelmi romjainál. Május 28-ától. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program sorozat részeként. A rendezvényeken Kollár Klemenc László, Harcsa Veronika, Dres Mihály, Pátkai Rozina, Maszkura, valamint Nyári Krisztián és Bősze Ádám is fellép. A természet közeli helyszínekre szervezett rendezvény sorozat Kolostor, Templom, Kápolna és Várromok tövében kis közönség előtt zajlik, az előadók minimális hang- és fénytechnika igénybevételével játszanak. Május 28-án az Alsó-Dörgicsei Boldogasszony templom rom tövében Kollár Klemenc László zenés irodalmi előadása nyitja az idei sorozatot. A Kistehén zenekar egykori frontemberének Öreg Banda című első regénye és a hozzá kapcsolódó dalok adják majd az előadás gerincét. Június 18-án a Kővágóörsi zsinagóga udvarán Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint Lámpafény című estjét láthatják az érdeklődők. Az előadáson a zenészpáros ismert 20. századi magyar költők kevésbé ismert verseit adja elő. A verseket Harcsa Veronika válogatta és zenésítette meg, a hangszerelésben közreműködtek együttesének tagjai is, az est vendége Dres Mihály. Július 30-án a veszprémi Margit Romoknál Pátkai Rozinai zenekara Minka X Petőfi című produkciója különleges zenei és irodalmi utazást ígér, amelyben magyar költők művei hangzanak el, főszerepben Petőfi Sándorral, születésének 200. évfordulója alkalmából. Augusztus 27-én a Balatoncsicsói Szent Balázs templom romnál, szintén a Petőfi emléképhez kapcsolódva Maszkura, azaz Bíró Szabolcs és Petruska András zenészek, valamint Kati Zsolt színész előadásában a Felül a Gája című produkciót hallhatja a közönség. A közlemény szerint az esemény sorozat záró előadása a Magyar Kultúra napján bemutatott a Nagy Himnusz Sztori című program kamara verziója lesz Nyári Krisztián és Bősze Ádám előadásában szeptember 3-án a veszprémi Margit romoknál. A rendezvények ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.
Fesztivál.
Pünköstkor csendes sétával indul útjára a május 26-a és 28-a között megvalósuló második zsámbéki pünkösdi fesztivál, amelyel megnyílik a Zicsi kastély szabadtéri színpada és a zsámbéki nyári színház is. A Zicsi kastély udvarán akusztikus produkciókkal lépnek színpadra a hazai könnyűzene meghatározó alternatív előadói, köztük a 30Y-t, a Felefánt, Henry Gonzo és a Papírsárkányok, Wunderlich József, Vecsei Miklós és a Cube. A programsorozat csendes erdei sétával, zarándoklattal indul Vecsei H. Miklós színművész vezetésével május 26-án pénteken, hogy végül célba érjen a társaság a fesztivál helyszínére. A sétán bárki részt vehet regisztráció után. A túra Pátyról indul, és a Szent Jakab Zarándok útvonalán haladva, mintegy 14 kilométer megtétele után ér Zsámbékra, a keresztelő Szent János iskola központhoz. A résztvevők az úton végig csendben elmélyedve haladnak, a csatlakozóktól azt kérik, hogy ezt vegyék figyelembe. A fesztivál első napján játszódó 30Y több mint 20 éve meghatározó szereplője a hazai könnyűzenei életnek, évente mintegy 70-szer lépnek színpadra. A Kocsma koncerttel 2015-ben debütáltak a Műpában, ez a felállás szinte egyidős a zenekarral. A közvetlen hangú akusztikus koncerten a közönséggel közös élmény, a dalokhoz kapcsolódó anekdoták válnak fontossá, emelik ki a közleményben. A május 27-i fellépő az Elefánt eredetileg duóként indult Szombathelyen, Szendrői Csaba énekes és Tóth András gitárost otthoni zenésztársak, barátok segítették, de 2012-ig főként ketten írták a dalokat. Vecsei H. Miklós és csapata a Cube, Pilinszky János és Csóri Sándor életműve alapján a Kiégő Izzók csapatának élő, vetített díszletében Koltai Szonya installációjával készítette legújabb koncertszínházi előadását, amely Zsámbékon május 27-én látható. A fesztiválon május 28-án fellépő Wunderlich József, a Víg Színház művésze zenészként is aktív, 2020-ban jelent meg első szólólemeze a Skizó, 2022 őszén pedig megérkezett a második albuma, Szívre megy. Szintén május 28-án lép fel Zsámbékon a kubai magyar-spanyol családból származó Henry Gonzo, aki először a Fran Palermo multi-instrumentalista énekes dalszerzőjeként vált ismerté.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Úri Muri, sport a szabadban, festői díszletek között. Valaha úri huncutságnak számított, ha valaki sporttal ütötte el az idejét. Az arisztokraták rendszerint lovagoltak, vadáztak vagy labdajátékot játszottak, de később ők kezdtek autóversenyezni, golfozni és teniszezni is. Szerencsére ma már bárki lehet úr ebben az értelemben. A fővároshoz közel többféle szabadtéri sportot kipróbálhatunk, varázslatos környezetben. Két láb. Talán a kesztyű teszi, vagy az elegáns ruha, hogy a golf ma is az egyik legelitebb sportágnak számít világszerte. Golfozni klubba jár az ember, ahol nem csak a labdajáték van a középpontban, hanem a táj, a többi vendég, akikkel társasági életet élhetünk, és persze minden kiegészítő szolgáltatás, az étteremtől a koktélbárig. Úgy tűnhet, hogy ennek a sportnak a szerelmesei valójában kevéssé edzik a testet, ám számos kutatás szól arról, hogy ez az 1400-as évek közepétől Skóciában már biztosan ismert sportág valójában nagyon jó hatással bír a szervezetünkre. A világon gyorsan elterjedő sport Magyarországon csak 1902-ben lett ismert, onnantól viszont nőtt a népszerűsége. A két világháború között a magyar golfjátékosok a világ élvonalába tartoztak. Manapság az országban nagyjából 20 különböző hosszúságú pályán üthetik a labdát a játékosok. Etyek és alcsút doboz között 1996 óta egy különlegesen szép golfklub várja a vendégeket. Négy láb. Azoknak, akik számára a golf nem elég izgalmas, a közeli Vál völgye egy egészen másfajta sportolási lehetőséget kínál. Itt több helyen is a lovak bűvkörébe kerülhetünk, és csak rajtunk múlik, hogy iskola lovak hátán próbáljuk ki az ügetést, vagy esetleg egy 3 éves képzésen sajátítjuk el elődeink évezredes lovas tudását. Akárhogy is döntünk, a nyerekben ülve már is megértjük azt a szenvedélyt, amelyet az egykori arisztokraták többsége a lovas és lósportok iránt táplált. Az ember és az állat összhangján, közös erőfeszítésén múló versenyek és sport teljesítmények a legtöbb mágnás életében fontos szerepet játszottak, és más dimenzióba helyezték az eredetileg haszonállatként tartott lovakat. 6 láb. Nem kell messzire mennie annak sem, aki egyszerre szeretne ütővel labdát terelni és lovagolni. Tabajdon az MPC Lovaspóló és Lovas Központ erre ad lehetőséget. A Perzsiából származó lovaspóló itthoni elterjesztésében is a nagy lószerető Andrási család járt az élen. Neki köszönhetően sok nemesi családból kapcsolódtak be a játékba, és tenyésztettek a küzdelemre alkalmas lovakat a 19. század végétől fogva. Az elmúlt évtizedekben több pálya is létesült az országban a játékosok és persze a nézők nagy örömére.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyv nagyon fontos és egyébként rendkívül szórakoztató. A szerzője Steigerwald Krisztián, vele beszélgetünk most, és egy olyan témával indítok, ami a veszőparipám.
Influencer, példakép, ikon. Van egy ilyen fejezet, ami erről szól, hogy a különböző generációk tagjai másként tisztelnek valakit, vagy másként tartanak maguk előtt valakit, és én mindig azt mondtam, hogy a teljesítmény a fontos. És én azt gondoltam, hogy ez az én értékrendemhez hozzátartozik, de most az önkönyvéből megtudtam, hogy ez generációs kérdés, hogy én ezt mondom.
Alapvetően ugye ez is egy olyan generációs különbség, amit nehezen tudunk észrevenni mi idősebbek. Ugye azt gondoljuk, hogy a gyerekség az ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a mi gyerekségünk volt, és mindig elfelejtjük, hogy a mi saját gyerek időszakunk is teljesen más volt, mint a szüleink vagy a nagyszüleink gyerek időszaka. És ez kihat arra is, hogy kortársak közül ki az, akit követünk, és kit nem. Ugye a fejlődés lélektannak a szerves része, hogy bizonyos kor után elkezdünk leválni a szüleinkről, már nem a felnőttek, a szülők azok, akik megmondják a tutit, hanem a kortársak. És elkezdünk afelé fordulni, hogy hogyan tudunk olyan mintákat, olyan új dolgokat megtanulni, ami nem az, hogy szembe megy a szülőkkel, de legalábbis segíti azt, hogy le tudjunk válni a szüleinkről, és meg tudjuk azt állapítani, hogy egyénileg mire vagyunk képesek, a világon a szüleink nélkül, és a szüleink tanítása nélkül. És ilyenkor elkezdjük keresni azt, hogy kik azok, akikre föl tudunk nézni, vagy akiktől tudunk példát találni. Ugye ez a korábbi időszakban, mondjuk a 20. században, ami egy erősen felnőtt orientált társadalom volt, még a gyerek is azt tanulta meg, hogy a példákat az idősebbektől, a felnőttektől tudja venni, és ezért a példaképek nagyon sok esetben nem a kortársakból kerültek ki, hanem legalábbis néhány évvel idősebbektől, de lehet, hogy sokkal idősebbektől. Most itt értem ez alatt, hogy mikor a 60-as években nem voltak még celebek, nem is így hívták az ismert embereket, hanem focisták voltak, színészek voltak, akikről nem igazán tudtunk semmit, mert nem mutatták meg a magánéletüket, nem láttunk be a hálószobájukba, hanem csak a sajtó által valamennyire kidíszített vagy kitisztított szinten lehetett látni információkat. Ők voltak a példaképek, és kialakul egy olyan történet, hogy a teljesítményhez kötődik a példakép, teljesítményhez kötődik a minta, mert hogy abból lehet tanulni, hogyha sokat sportolok, sokat futok, sokat tanulok, sok mindent elérek, akkor én is elérhetek dolgokat. Ha sokat tanulok, akkor többre vihetem. És telt az idő, és ugye azok a trendek és azok a folyamatok, amik a generációkat meghatározza, kialakul egy olyan időszak, ahol a felnőtt orientált társadalomból kortárs orientált társadalom lesz. Ez mondjuk az Y és a Z generációra igaz, tehát nagyjából ott a 80-as évek, től kezdve, de inkább a 90-es évek derekára meghatározó időszak lesz, hogy nem a felnőttekre nézünk fel, nem a felnőtt az, aki meghatározza az identitásomat, hanem a kortársak. És elkezdenek terjedni az influencerek és a youtuberek. Ugye miben másak, mint a példaképek? Az influencer, youtuber az egy közülünk, olyan, mint a szomszéd. Reggel fel kell, smink nélkül bejelentkezik a saját hálószobájából, pizsomába, összekuszolt hajjal, tehát hogy látom a valódi énjét, és hogy ugyanolyan sebezhető, mint én vagyok, vagy ugyanolyan egyszerű ember, most szó jó értelmében, mint én vagyok, és mégis milyen sokra vitte, lehet, hogy én is ilyen sokra tudom vinni. És hogyha követem, ha tanulok tőle, akkor lehet belőlem is akár egy ilyen ismert figura. És a szülő zsebébe kinyílik a bizka, hogy édes gyerekem, miért ezt az embert követett, hogy nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
Nagyon kinyílik, igen.
Igen, ugye? Főleg, hogyha meg is nézzük ezeket a videókat, tehát ha nem csak az, hogy belenézünk, hanem elkezdünk követni egy-egy youtubert, egy-egy influencert, és megnézzük a tartalmait felnőttéssel, ezek néha eléggé kiábrándítóak. De közben ugye nem nézzük meg, hogy mi van mögötte, hogy mi változott meg, hogy mi az, amitől partneri, behuzalozott rendszeré válik az egész, hogy egy-egy olyan ember, akit akár 100-200 ezer ember, vagy még több követ, én ráírok, és ő visszaír, mint hogyha barátok lennénk. Hogy én ezt nem tudtam megtenni az 1980-as években egyik sztárommal se, vagy példaképemmel se, hát postán küldtem neki levelet, vagy válaszolt, vagy nem, de legtöbbször nem. Most meg azonnali visszajelzés van, tehát az Insta posztjára ráírok, visszaír, lájkol, dopamin bomba beindul, elindul egy érzelmi kötődés, és onnantól kezdve, hogy az érzelmi kötődés elindul, az élmény sokkal mélyebb lesz, mint az a racionális üzenet a szülőtől, hogy miért nem egy olyan példaképet követsz, akinek van haszna.
Ez egy olyan könyv, ami ilyen fordulópontot hozhat akár.
Ugye nagyon sokan fordultak hozzám a könyv előtt ilyen kérdésekkel, hogy hogyan neveljem a gyereket, mit csinálják a digitalizációval, mikor szóljak bele, miért nem akar kirándulni, miért nem nézni a filmeket, mint ahogy én néztem, stb. És hogy olyan hihetetlen mértékű globális kultúraváltás szemtanúi és átélői vagyunk, hogy az mindenkinek, szinte minden egyes pillanatára kihatással van. Hogy azt gondoltam, hogy segítség lehet egy picit az, hogyha megértjük azt, hogy attól függően, hogy mikor láttuk meg a világot, hogy mi volt akkor a földi valóság, amikor megszülettünk, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a gondolkodásunkat, meg a tudatalattinkat arról, hogy mit tekintünk földi valóságnak, és ez milyen szinten be tud rögzíteni a saját világunkba, és nem látjuk azt, hogy miben mások a szüleink, nagyszüleink, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink. És hogy ez az ismeret, ez a tudás hozzávezet az elfogadáshoz. És hogy szerintem most abban van egy nagyon nagy igény az emberiség részéről, hogy így el tudjuk egymást fogadni, hogy megértsük egy ilyen közös saját magunkon nevetéssel, meg ilyen ráismeréssel, hogy aha, ja már értem, hogy az a, az anyunk miért mindig egy tepsi süteménnyel vár, mert neki ez a szeretet nyelve. Aha, most már értem, hogy a gyerek miért a messengeren kommunikál velem a vasárnapi ebéd előtt. Hogy egy csomó olyan dolog kiderülhet, ami miatt nem leszek mérges, hanem megértem, és tudok változtatni a viselkedésemen.
Az X generáció tagjairól ön azt írja, hogy a bizonytalanság jellemző rájuk, és az, hogy mint ilyen igazi túlélők próbálnak alkalmazkodni megváltozott körülményekhez, vagy létezni egyáltalán.
Ugye a generációban a tartozás az nagyon erősen kultúra függő, és az X generációsok azok, akik Magyarországon a rendszerváltás idején voltak fiatalok. Bejöttek a nyugati cégek, a multik, és azt mondták, hogy nincs szükségünk az időseknek a szocialista tudására, nem kell a moszkvai diploma, meg a bolgár ösztöndíj, hanem arra van szükségem, hogy fiatal legyél, sokat dolgozzál, és tudjál valamilyen nyugati nyelvet. És a fiatalok akkor Magyarországon a történelemben először képesek voltak lelökni a ranglétráról az idősebbeket. Bekerültek egy vezető pozícióba, csak nem tudták, hogy ezt hogy kell. Nem volt rá minta. Nem volt rá minta például arra a nőknél, hogy mit jelent az, hogy a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ez milyen? Ez hogy kell csinálni? Mikor menjek férjhez úgy, hogy azért a karrieremet is meg tudjam élni? Mikor szüljek gyereket? Hát nem tudtam anyámhoz fordulni, mert hogy anyám nem így csinálta, mert ő nagyon korán gyereket szült, aztán utána a fiatalon az ipar kisippantotta otthonról, de én másképpen próbálom megtenni. Tehát egy csomó olyan dolog volt az X generációsok életében, ami az akkori korábbi tapasztalásokat szülő-gyerek viszonylatában megkérdőjelezte, és nem tudtunk a szüleinkhez fordulni tanácsért, megváltoztak az apa szerepek, bejött a férfi szépség, hogy a férfi is foglalkozna külsejével. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan dolog megváltozott és kialakult, amihez nem voltak kapaszkodók, nem tudtak mihez visszanyúlni az akkori X-esek, és nyilván emiatt bizonytalanok lettek.
Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk Generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.